Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket. A mai Espresso vendége Podurec Móni, Bukarestben élő képzőművész, akivel utakról, ösvényekről, korról, festőkről és festészetről beszélgettünk. A műsor második részében a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közös rovatunkat hallják, melyben Seres T. Zalán író, egyetemi oktató két újabb tanulmányról számol be, a gyepes területeken található cserjefajok sarjadásáról égetést vagy vágást követően, illetve egy sikertörténetről, amelynek a neve Torockó és az itteni turisztikai hálózat szolgáltatások. Tartsanak velünk! Marosvásárhelyen született és itt is élt gyermekkorában. Szép és tartalmas, az egész életére kiható emlékei vannak a művészeti iskolából, a városból és környékéről, barátok, a család fűzte oda. A sors, az élet vagy inkább egy elhatározás Bukarestbe vezette. Itt végezte el a művészeti egyetemet. Az ide kötődő emlékei inkább csalódásokról szólnak, de nem csak. Bukarest örvény, amely beszippant, akárcsak a megfeszített munka, valaminek a hajszolása, valami, ami oly értelmetlennek tűnik utólag, és olyan átkozottul sokba kerül. Család, barátok tűnnek el mellőlünk e hajsza közben. A bölcsességet a megnyugvás hozza. A megnyugvás azonban korántsem beletörődés. És ez a fajta nyugalom igencsak mozgékony lehet. Felpörgeti az agyat és a testet. Tervezésre és alkotásra késztet. Ha a főváros Calle Victoriei nevű utcáján sétálnak, az Amzé piac fele vezető kis utca sarkától néhány méterre, apró, de nagyon karakteres, szép és kellemes, jó kisugárzású pici galéria várja látogatóit, melynek neve Galatea, azaz a tejfehér arcú Nereisz a görög mitológiából. Ebben a galériában, melyet több kerámikus művész összefogásával javítottak ki és indítottak újra néhány éve, csak kerámiát állítanak ki itthoni és külföldi művészek. Érdemes benézni, hiszen a referens, kurátor, maga is kerámikus, azaz jelenleg festő. Podurec Móni fogadja és vezeti körbe Önöket, ha kívánják. Ha csak csendben nézelődni szeretnének, ez a kívánságuk is teljesül. Szóval, ha egy kis varázslatra vágynak Bukarestben, keressék Podurec Mónit és a Galatea galériát. 8 évvel ezelőtt így vallott nekem erről a városról, mely egyeseknek elviselhetetlen, maga a pokol, míg másoknak öröm, szerelem, lételem.
Ha többet vagy egyedül, úgy gondolkozol, hogy te mit keresel itt, és hogy mi ez az egész körülötted. Úgy érzed, hogy te mégis, amikor idejöttél, valahová tartoztál, anélkül, hogy ebbe belegondoljál. És itt már ezt nem érzed, és hiányzik, és akkor úgy kezdesz úgy magadba válkálni, és keresgélni, hogy mi az, ami te vagy. És akkor így kezdesz nagyon elmélyülni magadba, és megismerni magadat minden szinten, szerintem. Én így találtam magamra. Egyetem után jöttem rá tényleg, hogy én meg kell keressem magam, a gyökereimet, de nem olyan szinten, nem olyan hazafi szinten, mély emberi szinten, hogy mégis ki vagyok, mit csinálok ezen a földön, hogy tudnám képviselni azt, amit én nagyon szeretek.
Podurec Móni kerámikus művészt, azaz jelenleg festőt, azaz jó barátot, azaz galéristát hallják. Azon gondolkoztam, kedves Podurec Móni kerámikus művész és újabban festő is, hogy a legutóbbi beszélgetésünk óta eltelt majdnem 10 év. Hát nem telt el 10, de majdnem. És ez alatt, az idő alatt a te életed ahhoz a beszélgetéshez képest, amire az fel volt építve, igencsak sok szempontból megváltozott. Például időközben létrejött ez a Galatea nevezetű galéria, amiben te itt kurátorként is, meg galéria vezetőként is működsz, de az életedben is egy csomó minden megváltozott. Például emlékszem, hogy arról beszéltünk akkor, hogy Bukarest, jó itt élni, stb., de hogy a szíved azért úgy visszahúzna Vásárhelyre. Ez most egy szomorú témához is fűződik, de hogy ez is megváltozott egy kicsit. Akkor azt mondtad, hogy elképzelhetőnek tartod azt, hogy esetleg idősebb korodra vásárhelyre költözzél, vagy visszaköltözzél, vagy valami. Na, hogy állsz te most ezzel is? Hogyha el tudnád mondani, hogy neked mi fontos, ami történt veled ez alatt a 8-9 év alatt?
Sok minden történt tényleg, és nagy változásokon mentem keresztül, plusz egy nagy fájdalmon. Azon nem mentem keresztül, és nem is hiszem, hogy valaha túlteszem magam, nem akarom túltenni magam, csak valahogy meg kell szokjam édesanyám halálát. És ehhez kapcsolom most a hazatérésemet. Még mindig kívánkozom haza, de most már nem annyira, mint akkor. Mert akkor megvolt az oka, hogy miért. Szerettem volna édesanyám közelébe lenni, a barátnőjének a közelébe lenni, akivel ő nagyon különleges, jó viszonyban volt. Most sajnos ő is meghalt. Tehát most teljesen át kell gondoljam ezt is. Most már mondok egy nagyot. Megígértettem egy pár barátommal, hogy ha véletlenül én hallok meg előttük, vigyenek haza urna formába, és oda tegyenek, mert van hely ott nekem. És én ott akarok lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez, én így fogok hazatérni, remélem, hogy nem csak akkor fogok hazatérni, mert azt már nem is fogom tudni, de szerintem még bele fogok gondolni, hogy visszatérjek. Egyelőre nem is tudok, kezdtem újra tervezni az életemet ezekből az új perspektívákból, és most nagy kedvem van festeni. Azt otthon nem tudnám most a helyzet miatt csinálni. Itt van, ahogy fessek. És ami a galériás életemet illeti, az is egy érdekes dolog. Hát kényszer helyzet is volt, de ugyanakkor, mivel a főszakmám, vagy hogy is mondjam, a főfoglalkozásom a kerámia volt, ez most egy ilyen, én most úgy látom, hogy valahol úgy lezárul a kerámia, megmarad valahogy, nem teljesen, csak úgy megáll hosszú időre, mert most más dolgok vonzanak. Ez abszurdumnak tűnhet, mert én egy kerámia galériában vagyok, referens. Csak itt annyi kerámiát láttam, és annyi mindenre rájöttem, mert nem én csinálom, hanem én képviselem többieket, hogy rendet tettem magamba ezzel, és nekem most nem elég. Nem fogok teljesen lemondani, de most izgalmasabbnak és tartalmasabbnak tartok más műfajokat.
De a festészettel ez az első próbálkozásod, nem? Szerintem még...
Nyilvánosan igen. Volt egy kiállításom egy barátnőmmel, amit azért csináltunk, hogy édesanyámra emlékezzünk. Ez most így röviden, nem nagyon tudok most erről beszélni, és akkor éreztem, hogy nem tudom kifejezni egy kicsi részét se annak, amit éreztem ezzel a témával kapcsolatosan, hogy édesanyámról fog szólni, és édesanyámnak ez a kiállítás, és akkor előjött ez a festészet iránti vonzalom, és akkor nem tudtam ellenállni, baj is lett ebből. A galéria, aki meghívott, az ottani referens azt mondta, hogy őt esetleg ki is dobják, hogy én ilyen nagy fordulatokat rendezek, mert gondolták, hogy kerámiával fogok előállni. De végül is jó lett, nagyon személyes lett, hát az is kellett, hogy legyen. Nem kellett sokat kimagyarázni, mert végül is elfogadták, mert valahogy sikerült átadni azt a nyomást, azt a fájdalmat, és mindent, amit akartam, hogy vázlatformában ott volt minden, amit el akartam mondani. Most azért szeretném folytatni, mert az csak vázlat volt, az csak egy ilyen indulás. Régebb is festettem, nagyon fiatal koromban, egyetemista koromban, időközben is, amíg kerámiáskodtam is festettem, csak nem gondoltam soha, mint most, arra, hogy meg is mutatom, magamnak festettem, mindig nagyon szerettem.
Na most, hogy a hallgatók is értsék, hogy ez hogy van. Ugye a kerámia az teljesen más anyagokkal dolgozik egy kerámikus, meg egyáltalán más az anyag, és akkor abból más lesz a forma, és másképp is fejezed ki magad. De azért mégis képzőművész vagy, tehát hogy nem teljesen a nullából keletkezjed, vagy igen? Tehát hogy képzelj el a hallgató, hogy egy kerámikus művész, amikor azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy mától festenem kell, akkor ez azt feltételezi, hogy ő teljesen a nullából el kell induljon, és úgymond megtanulja ezt a másik mesterséget, mert ugye itt művészet az egy dolog, ugye ahhoz kell tehetség, kitartás, stb., de hogy van egy technikai része is az egésznek. Az mennyire komplikált számodra, vagy egyáltalán nem az?
Hát ez nem is volt probléma nekem, mert nem vagyok idegen ettől. Mi sokat festettünk a liceumban, még 5-8 osztályban is. Úgyhogy úgy az ABC-be belekustoltam. Nem tudok én olyan jól technikai dolgokat, mint aki mondott festők, de elméletileg sok mindent tudok. Elég sok mindent kipróbáltam, de az egyszerű dolgokat. Tehát én most például akrilfestékkel szeretek festeni vászonra. Azt felmérem, hogy ha papírra festenék, vagy valami, vagy kartonra, én azt nem szeretem. Én azt tudom régről, hogy nem szerettem soha, csak az volt a helyzet, stb. Most vászonra nagyon szeretek festeni. Persze, hogy még hogy az elején vagyok a technikával, de nem néz ki rosszul az, amit én úgy felvázoltam. Most kíváncsi vagyok saját magamra, hogyha azokat a vázlatokat tovább tudom vinni, és hogy egy igazi festményről tudjak beszélni. Tehát ha egy olyan igazi kijön, amit én igazinak látok, és most már kitérek egy kicsit, egy ilyen zárójelet akarok, nagyon értékelem most a klasszikus festészetet. Benne van El Greco, ott benne van Rembrandt, benne van Van Gogh is, tehát egy csomó festő. Rájöttem, hogy milyen fontosak ezek a nagy festők. Nem az ők nyomukon akarok menni, de valami olyan tartalmasat akarok elérni én is. És hogy valahogy a festészetben is legyen meg az én stílusom, amit úgy könnyen fel lehet ismerni. Magammal vívódok így, de lezserül, tehát ezt most nagyon élvezem, ezt kívánom csinálni. A kerámiában érzem, hogy még vannak terveim, le vannak írva, csak még szerintem meg kell érjenek.
Azt szeretem benned, hogy egy nagyon-nagyon optimista ember vagy, és kortalan. Ebben igazam van, hogy kortalan lennél? Most nem arra gondolok, hogy az embernek a testével nyilván történnek dolgok, de szellemileg szerinted mennyire fontos az, hogy egy művész úgy, ahogy kortalan tudjon lenni, és ugyanakkor persze kapcsolódjon is ahhoz, amiben él? Kell egy ilyen távolságtartás, nem?
Kell. Örvendek, hogy ezt te így látod, mert én így érzem, hogy tényleg, hogy kortalannak érzem magam, én csak akkor jövök rá, hogy eltelt az idő, amikor nagyon fiatalokkal van dolgom. Nem gyerekekkel, hanem fiatalokkal, ilyen 20 évesekkel, és hogy most már duplája vagyok, de nem fogom fel, hogy mikor történt ez. Örvendek, hogy valahogy meg tudtam tartani a frissességemet, bárhogy már tragédiákon is mentem keresztül, de ha valaki optimista, akkor azt hiszem, hogy meg tudja tartani ezt a szellemét, vagy hogyha tud örvendeni mindennek. Azt hiszem, az én titkom ez, hogy úgy tényleg tudok örvendeni mindennek, naplementének, egy szép kacagásnak, bárminek tudok örvendeni. És nem érdekel ez a fizikai változás. Szeretek tanulni, úgy élvezem a tanulást is, úgy nagyon jól érzem magam, hogy valami újat megtudok, vagy valaki mesél valami jót. Még a szakmámban is. Nagyon-nagyon szeretem a szakmámban, ez elég kevés, mint szó. Például minden, ami nagyon érdekel, azt nagyon figyelem, és nagyon mélyen behatolok, például a fényképészetbe, a zenébe, a komoly zenébe, de nem csak a komoly zenébe, még a rapbe is, vagy bármibe. Hogyha nekem jól hangzik, akkor azt elkezdem kutatni. Lehet, hogy ez is megadja ezt a frissességet. Ha mindig kíváncsi vagy, akkor olyan kortalan vagy. Valami még fel tudja kelteni a kíváncsiságodat, akkor szerintem nincs, amire azon gondolkoz, hogy hány éves vagy, hogy mit, hol, fáj, mikor. Persze fontos, csak ez most már olyan háttérbe szorul. 25 évvel ezelőtt jobban érdekelt, hogy telik az idő, de most fájdalmasabb, mert most tényleg gyorsabban telik, de jobban tudod értékelni a mindennapi dolgokat.
Ezt hívják olyan bölcsességnek?
Jaj, hát remélem. Nagyon remélem, ezt döntse el más, de remélem, hogy igen.
Mostanában megszoktam kérdezni mindenféle interjú alanyomtól vagy beszélgetőtársamtól, függetlenül attól, hogy ő író, festő, zenész, és sorolhatjuk az összes művészeti ágat az ABC sorrendjében, hogy mennyire inspirálják őt a kortársai. Mármint más művészek, vagy nem csak művészek. Te hogy vagy ezzel? Inspirálnak más? Mit tudom én, elolvasol egy jó kortárs regényt, vagy meghallgatsz, felfedezel egy új együttest, amelyik, mit tudom én, a te negyedetben, Bukarestben például hirtelen összeállt. Mennyire inspirál ez? Vagy foglalkozol ezzel? Tehát felhasználod ezt is inspirációs forrásnak? Tudatosan, vagy öntudatlanul?
Nem, tudatosan használom, csak nem látszik annyira, tehát nem úgy látványosan, de nagyon kíváncsi vagyok, nagyon szeretem, hogyha felfedezek bármilyen téren valakit, és tényleg, ahogy mondod, hogyha elolvasok egy jó regényt, egy kortárs regényt, és nagyon-nagyon tetszett, akkor mindemellett, hogy nagyon tetszett, utána nézek mindent, és akkor érzem, hogy úgy belém költözik. Ő is hozzájárul, mikor belőlem is kijön valami. Nem mondhatom, hogy most úgy tucatjával befolyásolnak, de azért állíthatom, hogy elég sokan úgy bennem laknak, és jól érzik magukat együtt.
Azért te állítottál ki külföldön is, meg több felé jártál. Nem tudom, hogy huzamosabb ideig éltél-e mondjuk Nyugat-Európában, vagy valahol. Bukarest, mint város, mennyire lehúzó, mennyire felemelő, mennyire tágítja, vagy szűkíti a teret? Hogy érzed? Most már nagyon sok ideje itt élsz. Tehát, hogy mit tudom én, egy alkotó embernek szerinted ez a város tud-e adni valamit? Igen. Vagy inkább folytogató? Ugye sokan azért, most elmondom, hogy miért kérdezem, mert ugye nagyon sokan mai napig is fanyalognak, hogyha Bukarestet hallják, hogy ó, hát az a zsúfolt, meg nem tudom meg, hogy össze-vissza van minden, az építészet eklektikus, finoman fogalmazva szerintük, Miközben mások pedig, akik valamiért bekerülnek ennek a városnak a sodrásába, éppen ennek az ellenkezőjét állítják, és azt mondják, hogy őket pont ez a pörgés és ez az úgynevezett összevisszaság vagy káosz inspirálja, mozgatja meg, és azért szeretnek itt lenni. Te hogy érzed, hogy ez hogy van? Vagy ez teljesen egy falcs kép, és Bukarestnek is ugyanúgy megvannak az ő csendes szigetei és pörgős részei, mint bármilyen más élő városnak, mert sajnos vannak olyan városok is, ahol ugye az élet az csak ugye sikkad, és nem igazán történik semmi.
Hát inkább ezt mondanám, hogy Bukarestnek megvan a több varázsa van, mert attól tudok itt élni 27 éve már. Többet éltem már itt, mint otthon. Nem tudom, ha ezt a Bukarestet nevezhetném otthonomnak. Teljesen, úgy, ahogy vásárhelyről úgy tiszta szívvel beszélhetnék, hogy mit jelent nekem vásárhely. De itt megvannak a kicsi szigetek, varázslatosak, tehát hogyha nagyon magas szintű dolgok is történnek itt, és ilyen zárt körbe, és egy kicsit az, hogy egy kicsit titkosnak is tűnnek, az is megadja ezeknek a szigeteknek a varázsát. Ez a nyüzsgés, pörgés, ez a balkániáda, ami itt van, ebbe is van egy varázs, mert úgy az ember ébren tartja súgy. Például én egy túl csendes és nagyon ráérős ember voltam régebb. Most nem mondhatom, hogy oda vagyok, most kesélyessek, de valahogy úgy megtanított az időmet jobban beosztani. Például kiprovokálta bennem azt, amit biztos otthon nem provokáltak volna ki. Nem szeretem például, ha valaki azt mondja, hogy 5-kor találkozunk, és 6-ra jön, ezt utálom, de én ettől még pontosabban szeretek odaérni, és itt megtanultam bátor lenni. Például kimondani a dolgokat úgy, ahogy vannak, ha bár ezt nem szeretik, stb. Ez egy ilyen minden téren eklektikus város, de hogyha tudsz belőle meríteni, szerintem ad egy egyensúlyt. Tehát itt lehet egyensúlyozottan élni, de föltétlenül meg kell kapni ezeket a szigeteket. Mert hogyha itt nem lennék része egy-egy kis szigetnek, akkor nem tudnám élvezni, és már alig várnám, hogy elmenjek. És nem tudom összehasonlítani őszintén valami más országgal, más nagyvárossal. Éltem egy kicsit Kölnbe, éltem egy kicsit Belgiumba többször. Tehát ilyen nem voltam úgy, hogy egy-két évig elmenve be, de olyan több időre, igen, 3-6 hónapra el voltam, mert ezt úgy nem lehet összehasonlítani. Nem mondom, hogy most a Bukarest a világ közepe, de lehet itt élni, ha van türelmed erre a városra, és nyitott vagy. Szerintem egy koszmopolita város, és ahol az ember úgy maga... Én például nagyon magamra találtam itt. Azt hiszem, hogy otthon nem találtam ennyire magamra. Ugye mondják románul, hogy nemen nui profeten cára lui, valami ilyesmi. Elmész otthonról, eltávolodsz, és akkor úgy felfedezed magadba. A vágyaid is előjönnek, a szeretetről is másképp gondolkozom most. Tényleg mindenről. Azt odafűzném, csak ezért megharagszanak többen rám, hogy megmaradt az a, van egy ilyen utóíze a főiskolának. Egy rossz utóíze. Mert én azt hittem, hogy Bukarestbe, naívul azt hittem, hogy jaj, hát itten ez a top város ebből a szempontból. És ki vagyok ábrándulva, ki voltam ábrándulva, amikor jártam, lejártam azt a 6 évet is, meg most így távlatból nézve, hát sokkal több mindenre emlékszem a liceumból, mint innen. Úgyhogy hát vannak ilyen negatív oldalak is csak. Én a negatív oldalakból szeretek tanulni, és a többit szeretem élvezni. Van ebben minden.
Az jutott eszembe, hogy a 19. század végén egy svájci illetőségű francia építész, aki a Károly Parkot tervezte egyébként, azt írta valahol, hogy ez a város sosem alszik. Ez jutott eszembe arról, amit te itt mondtál. Hát végül is még egy kérdésem van most, persze sok van még hozzád, és majd a beszélgetést még fogjuk folytatni, de akkor én úgy szűrtem le a te szavaidból, hogy nincs benned ilyen, nem is tudom, nosztalgia vagy rossz érzés, és nem gondolod azt, hogyha te vásárhelyen maradtál volna, vagy mit tudom én, Erdélyben, akkor messzebb jutsz, tovább jutsz, vagy más lennél?
Ne, nincs. Egy dolog fáj, most nem fogtam fel akkor, amikor már rég fájt, de most tudom, hogy ez nagyon fáj, de most ezzel nem tudok segíteni. Az, hogy nem lehettem közelebb fizikailag édesanyámhoz, mert számomra tökéletes ember volt, nem azért, mert édesanyám volt, ezt hangsúlyozom, hanem egy különleges élőlény volt, aki egyfolytában inspirált, és hogy nem adtam neki meg a boldogságot, hogy legyek közelebb hozzá. Ő tudta, hogy elengedett otthonról, normális, meg minden, de most felfogtam, hogy meg kellett volna ajándékozzam, hogy többet járjak haza, vagy esetleg, mert ő sosem mondta, mindig mondta, hogy mindenkinek megvan az útja, hogyha nem tud otthon maradni, és kívánkozik másra, menjen nyugodtan. Neki fájt, de engedett, mindenbe támogatott. Én meg szerettem volna ajándékozni, avval, hogy többet vagyok otthon. Vagy hogy például egy évben 6 hónapot, amikor megtehettem, mikor szabadúszó voltam, akkor nem is gondoltam erre. Mert dolgoztam, mint az őrült, és nem látom most értelmét annak az őrült munkának. Jobb lett volna másképp csinálni. De ez most már, ezt vállalom. Azért is vállalom, mert felnőtte. Most ebből a szempontból most már számít a korom. Remélem, hogy felnőttem annyira, hogy el tudjam különíteni a dolgokat, és a fájdalmakat tudjam feldolgozni. De másképp nekem ez a Bukarest sok jót hozott, és szerintem nagyon kisegített az én nyugalmamból, az én kényelmemből.
Hogyha nem lett volna az életedben ez a fájdalmas fordulópont, mert annak kell nevezzem, mert úgy tálalod, és akkor én is úgy beszélek róla, meg hát nyilván az is. Gondolod, hogy bejött volna ez a festészet előbb vagy utóbb a képbe? Tehát, hogy enélkül is lett volna egy olyan, hogy úgy érzed, hogy a kerámia egy idő után nem ad elég teret ahhoz, hogy kifejezd magad? Vagy erre nem is gondoltál, és nem is tudsz válaszolni, nem kötelező egyébként, csak megfordult a fejembe. Hogy talán végig gondoltad.
Volt már kezdete ennek, ez nem evel a fájdalommal kezdődött, csak ez nagyon előre hozta. Tehát ez úgy megadta az indulást, mert úgy éreztem, miután leállt az az időszakom, leállítottam én, és le is állt magától is azért, amikor szabadúszóként a munkáimból éltem, az jó volt, de éreztem, hogy valami történik. És akkor leálltam, és éreztem, hogy egy új utat kell nyissak magamnak, ami nem csak a kerámiáról szól. Nem volt úgy megfogalmazva, de hogy éreztem, hogy hát olyan 43 éves lettem, mikor ez elkezdődött. Most 48 vagyok, tehát ez már egy olyan 5 éve forog az agyamba, közben egyebek is történtek, nem csak édesem halál, azelőtt egyebek, hogyha minden úgy kezdett változni, mondom, hát akkor én is másképp kell kiadjam magamból, mert ez a kerámia szép, minden, de nem elég. Nem tudom kimondani ezeket a dolgokat úgy. A kerámia egy kicsit korlátott, ha sokféle anyag van, sokféle technika, minden, de nem olyan adakozó, mint a festészet vagy a grafika. Ott lehetsz mérges, mert ott a kemence nem szól bele, s nem a pirosból nem lesz zöld. Ez szép, de ez már, ezt a stádiumot én már egy kicsit, tehát már rutin lett nekem. Az nem azt jelenti, hogy én most el fogom adni a kemencémet, s kész, lezárom, s minden. Nem, de úgy szeretném, úgy most már megért az agyam is, a lelkem is, a minden is, úgy valahogy másképp mutatkoznak meg, és úgy valahol a visszafogott vadságom, az is ki kell jöjjön, mert visszafogottan dolgoztam ott, minden kicsi, hogy hívják, nem is tudom, hamupüpőke ott a kicsi műtermemben, azt se tudták, hogy létezem. Most nem azt akarom, hogy akarom, hogy lássak, hogy létezem. Csak én most úgy érzem, hogy most már nyugodtan kitálalhatok. Rosszat, jót, bevállalok bármit most. És mondhat bárki, amit akar, persze meghallgatom, ha valakinek valami felemelő kritikája van, de most kimerem tálalni magam úgy, ahogy vagyok. Tehát úgy nincs mit veszítsek. Ez az érzésem. Ezt mondtam nemrég még az idén. De tényleg ez az érzés, hogy nincs mit veszítsek, ez jó is, de nagyon fájdalmas. Mert az ember, amíg úgy érzi, hogy így meg úgy, nem is tudom ezt szavakba ölteni, mert nem vagyok a szavak embere, de én most nekem nincs mit veszítsek, most zöld hajam is lesz. És volt is már, csak nem láttátok.
Hát én nagyon szépen köszönöm, és akkor várom Podurec Móni festő kiállítását, amit remélhetőleg most már majd én is látok Remélem, hogy még ebbe az évbe, de én türelmes vagyok, és kivárom. Ha akarsz, beszélj erről, hogy van-e kilátásba helyezve kiállítás. Ha meg úgy gondolod, hogy ez még titkos, és, vagy nem titkos, de még nem annyira, akkor ezt a témát hanyagolhatjuk, de mindenképpen várjuk, és a hallgatókat is felhergeljük, hogy ők is figyeljék, hogy hol bukkansz fel.
Jó, lesz kiállítás, nem mondom meg mikor és hol, azért sem, mert ez túl divatos. Most már olyan trendek ellen vagyok, úgyhogy most az én trendem az, hogy bevállalok egy-két dolgot, ami a jövőt illeti. Megpróbálok sietni, mert az élet azért rövid, és ki kell használni ezt az állapotot is, ezt az hangulatot, minden. Nem ígérek semmi nagyot, semmi kicsit, meglátjuk, hogy mi lesz, bevállalok bármit. De alig várom, hogy Evelyn lássa ezt, ami következik. Mert Evelyn az egyik legjobb barátnőm, most ezt is úgy így akarom kimondani, nem akarok. Úgy, lelkem ez mindig tud szólni, habár nagyon ritkán találkozunk. Például ez is egy fájdalom, hogy vele is és másokkal is túl keveset találkozunk, de az, amikor találkozunk, az olyan, mintha valami, mintha 10 év lenne. Azaz 1 óra, az 10 év. Úgyhogy most tudom ezt is értékelni, hogy nem muszáj valami nagy legyen, vagy hosszú, hogy érvényes legyen. Úgyhogy örülök, hogy így is hallhattátok, hogy igen, hogy vagyunk mi együtt, ez tényleg így van, na jó. Na, akkor szorítsatok, hogy valami érdekeset hozzak ki magamból. Én is köszönöm.
Mi az, ami megihlet? Mi az, ami vasöklével szorítja a szívet és a lelket gyötri? Mi az, ami felemel? Hogyan találjuk meg, mit kell tennünk ahhoz, hogy kimondjuk, amit akarunk? Érzünk, gondolunk és látunk. Ki ért meg és ki nem? Mire kellene több időt szánni ebben a hosszúnak tűnő, fájdalmasan rövid és törékeny életben? Ezekről beszélgettünk Padurecz Móni kerámikus művésszel, festővel Bukarestben, a Galatea Galéria varázslatos hangulatában. A műsor további részében a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közösen készített rovatunkat hallják, melyben Seres T. Zalán író, egyetemi tanár, két az egyetem tanárai, kutatói és diákjai által készített tanulmányról számol be.
Két tanulmányt mutatok be, az első a mérsékelt égővi gyepeken megtelepedő cserjefajok sarjadásával foglalkozik. Két esetben vizsgálja ezt, tehát a sarjadás jelenségét, a vágást és az égetést követően, és az a kérdés, hogy melyik hatékonyabb. A különböző cserjefajok térhódítása gyakran visszafordíthatatlan károkat okozhat a hagyományos használati módok megszűnése miatt felhagyott mérsékelt égővi gyepek biodiverzitása terén. A fényért, tápanyagért, nedvességért folytatott küzdelemben bizonyos lágyszárúak könnyen alulmaradhatnak a fásszárúakkal szemben. A BBTE Magyar Biológia és Ökológia Intézetének két munkatársa, Ruprecht Eszter és Fenesi Anna Mária, illetve egy hallgatójuk, Szemák László részvételével zajlott az a nemzetközi kutatás, amelyik a következő kérdésekre kereste a válaszokat. Milyen eltérések mutatkoznak a vágással vagy égetéssel visszaszorított fásszárú fajok sarjadás általi regenerálódásában? Sikeresebb-e az írtást követően az idegenhonos fásszárúak sarjadás általi felújulása, mint az őshonos fajoké, illetve hatással van-e a sarjadási képességre a fásszárú egyedek életkora? Mutatkoznak-e különbségek a sarjadás tekintetében vágás, illetve égetés esetében? A kutatás két fázisban zajlott, a terepvizsgálat során olyan Kolozsvár környéki, például Inaktelki és Kispolyoni füves területeken vizsgálódtak a kutatók, amelyekről a gazdák 2012 során két írtási módszer valamelyikével, égetéssel vagy vágással távolították el az őshonos cserjéket. Ezek a következőek voltak: a veresgyűrű som, a galagonya, illetve a kökény, végül pedig a gyepűrózsa. Az írtástól számított 3 év elteltével vizsgálták meg a különböző fásszárú növények sarjadási képességét, összefüggéseket keresve az írtás módja, a cserjefaj és az egyedek törzsátmérő szerint becsült életkora között. Ezzel párhuzamosan egy tenyészkerti kísérlet zajlott, amelyhez a Kolozsvári Egyetemi Botanikus Kert biztosította az infrastruktúrát, és az utóbbi keretében 3 Kolozsvár környékén őshonos és 3 idegenhonos, tehát más kontinensről származó vagy tájidegen cserjefaj sarjadását vizsgálták meg 1 évvel a vágást vagy égetést követően. Tehát az őshonos fajok a veresgyűrűson volt, a galagonya és a kökény, az idegen honosak pedig a bálványfa, az ezüstfa, illetve a homoktöv is. A terepvizsgálatok során a galagonya égetett vagy kivágott egyedei mérték a legtöbb sarjat, a tenyészkerti kísérlet alkalmával pedig a homoktöv is bizonyult a legsikeresebben sarjadónak. A kutatók arra jutottak, hogy összességében az idegenhonos fásszárúak sarjadás általi regenerálódó képessége nem tér el a benszülött fajokétól. A nagyobb törzsátmérőjű, tehát öregebb fásszárúak több sarjat produkálnak, különös tekintettel a galagonyára. Az írtás módja nem befolyásolta a cserjék sarjadási képességét, az égetés és a vágás azonos hatékonyságú a cserjék megfékezésében. Itt meg hozzá kell tenni, hogy valójában nem hatékonyságról van szó, hanem arról, hogy nagyjából ugyanolyan kevéssé hatékony mind a kettő. A galagonya vagy a homoktöv is által benőtt mérsékelt égővi gyepeket nagyon-nagyon munkaigényes megtisztítani, illetve tisztán tartani a cserjéktől. A tanulmány tanulsága nagyjából az, hogy hát mindkét módszer hatékonysága elég alacsony, és azt javasolják a kutatók, hogy amint megjelenik egy nem kívánatos cserje a földeken, hát annak a hajtásait rögtön érdemes megroncsolni. A füves területeket meghódító fásszárúak eltüntetésének, vagy idejében való eltüntetésének az az egyik tétje, hogy az égetéssel például számos lágyszárú fa is elpusztul, és ez nem mindig a célra vezető. Thank you.
quita, quita, quítame de padecer. El rato que no te veo, loco me quiero volver. Mariquita, quita, quita, quítame de padecer. El rato que no te veo, loco me quiero volver. Ay, qué le da, ay, qué le da, y vamos a ver cómo corre el agua. Vamos a verla correr. Ay, que le da y vamos a ver. El agua que se derrama no se vuelve a recoger. ¡Súper!
Torockó, a sikertörténet. Torockó Szentgyörggyel, a Székelykővel, a Torockó Szentgyörgyi várral, azaz lakótorony romjaival. Kedvelt célpontja volt a természetbeni séták és túrák ízére rákapott erdélyi arisztokráciának, később polgári családainak, majd még később csak egyszerűen a kirándulni szeretőknek. A torockói farsangtemetés gyermekkorom egyik kedvenc eseménye volt, de ma is szívesen látogatunk el a környékre, nem csak a nagy fesztiválok idején. Kétségtelen, hogy Torockó fekvése, a táj, a látvány, a levegő, az illatok, az állatok, épületek, patakok és emberek egy olyan ötvözetet alkotnak, amely ezt a helyet közkedvelt turisztikai célponttá teszi. A továbbiakban Seres T. Zalánt hallják.
A következő tanulmány, amit bemutatok, az egy olyan helyszínről szól, amit én a Double Rise Fesztivál kapcsán ismertem meg nem is olyan rég, a Fehér megyei Torockóról, és azt vizsgálja, hogy milyen innovatív, fenntartható turisztikai stratégiákat alkalmaztak az itteniek, és hogy ezek szolgálhatnak esetleg mintaként a Románia más települései számára. A BBTE üzletkötő karának két munkatársa, Monika Maria Koros és Oana Adriana Gzik, az Egyetem Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karának docense Ovidiu Ioan Moisescu, valamint az új-zélandi Auckland University of Technology egyik oktatója közreműködésével készült a tanulmány. A Nemzeti Turisztikai Hatóság, a Nemzeti Turisztikai Intézet, a Világgazdasági Fórum, a különböző közintézmények, civil szervezetek, valamint online foglalási rendszerek számadataira támaszkodva a fenntartható turisztikai stratégiák azon összetevőit tárta fel Torockó kapcsán, amelyek hosszú távú sikerhez vezettek a falu esetében. Ugye a turizmus fejlesztésnek a farmgazdálkodásra, kézművességre, építő, vendéglátó és élelmiszeriparra, valamint oktatásra gyakorolt pozitív hatása mára eléggé nyilvánvaló. A turisztikai innovációk visszaszorítják a szegénységet, állítják a tanulmány szerzői, fontos szerepet játszanak a korszerű országimázs, illetve a csoportidentitás kiépítésében, rurális szinten pedig munkalehetőségeket biztosítanak, emelik a népesedési mutatókat, illetve egy élhető jövőt szavatolnak a fiatal vidéki generációk számára. A tanulmány szerzői nagyon röviden áttekintik azt is, hogy az államszocializmus bukása óta nagyjából hogyan alakult a turisztikai imidzse Romániának. Azt mondják, hogy az államszocialista rendszer bukása nyomán egy olyan turisztikai brand kezdett kiépülni, ami megpróbálta ellensúlyozni a diktatúrához kapcsolódó negatív képzeteket. Tehát így az új országimázs négy kulcsjellemzőre építkezik ma: az érintetlen természetre, az autenticitásra, az egyedülálló kultúrára és biztonságra, amit olyan emberi jellemvonások tudnak szavatolni, mint a szívélyesség, a nyíltság, az egyszerűség és a természetközeliség. De hát ugye az belátható, hogy egy ilyen turisztikai imázsnak a megjelenítésére a vidéki turizmus az kimondottan alkalmas, és hát Torockó példája is ide illeszkedik. A faluban három hullámban lezajlott kollektivizálás, ugye 1952-ben, 59-ben és 61-ben csak felemás sikerekhez vagy eredményekhez vezetett. Ugye lévén, hogy Torockó egy hegyi vagy hegyek lábánál fekvő település, a földjei nem voltak elég termékenyek, így a mezőgazdasági szempontból ez egy nem egy kedvező fekvésű hely, illetve a lakóinak a többsége sem földművelésből vagy mezőgazdaságból élt, hanem építőipari munkásként, kőművesként, ácsként, asztalosként vagy kőfejtőként, esetleg bányászként dolgozott, gyakran nem is a faluban, hanem szomszédos településeken. A helybeliek a 90-es évek első felében kezdtek azzal foglalkozni, hogy kiadják a kihasználatlan szobáikat. Az első panzió a faluban 97-ben jött létre, illetve itt elkezdődött majd egy izgalmas folyamat, hogy csűröket, illetve pajtákat kezdtek átépíteni fogadókká. 97-ben megalakult egy utazási iroda, ami az Alpintúr nevet viseli. Ennek az az érdekessége, hogy egyszerre képviselte a helyiek érdekeit, illetve szavatolta a vendéglátói szolgáltatásoknak a minőségét, tehát ez fontos, hogy két irányban működött. A falu épített örökségének tartósításában és turisztikai látványosságként való forgalmazásában szervesen közrejátszott a Transylvania Trust által 96-ban kidolgozott The Rumetea Heritage Conservation nevű projekt, ami 130-140 torockói tulajdonosnak ajánlott ingatlan fejlesztési és ingatlan konzerválási támogatást, amennyiben azok vállalták a szakemberek bevonásával történő, az értékes építészeti tulajdonságokat szem előtt tartó restaurálás kötelezettségét. A projektet Budapest 5. kerületének önkormányzata finanszírozta. A fenntartható turizmus szellemében alakult meg továbbá az a helyi akciócsoport, mely az Erdélyi Érchegység, a torockói havasok és az öreg havas védelmét szolgálja. Továbbá Torockót és a szomszédos Torockó Szentgyörgyöt 2012-ben felterjesztették az UNESCO világörökségi listájára, ami ugye azért is jelentős, mert egyben a nemzeti örökségvédelmi és turisztikai térképen is elhelyezi a falu természeti és kulturális értékeit és adottságait. 2007-re már a lakosság több mint 70%-ának a jövedelme származott közvetlen vagy közvetett módon turizmusból, ami elég nagy arány. A település 1952-ben alapított néprajzi múzeuma, a Kárpát-medence legöregebb, 1752-ben épített vízimalma, illetve legrégebbi 1668 óta álló faháza, az eklektikus stílusú 19-20. Századi polgárházai, a híres torockói népviselet. Nos, valószínűleg, hogy ezek az építészeti és kulturális örökségek elsikadtak volna, vagy ma láthatatlanok volnának, hogyha a torockóiak a 90-es évek elején nem a fenntartható turisztikai fejlődés vagy fejlesztések mellett kötelezik el maguk. Illetve még csak egy szót erről, hogy tehát a szerzők röviden arról is írnak, hogy mit nevezünk fenntartható turisztikai fejlesztésnek, és azt mondják erről, hogy ez nem más, mint hogy a helyi erőforrások felhasználásával úgy kielégíteni a gazdasági, társadalmi és esztétikai szükségleteket, hogy közben ne sérüljön a kulturális integritás, az ökoszisztéma, illetve a biodiverzitás.
Az Espresso a végéhez közeledik, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. A műsor első részének vendége Podurec Móni, Bukarestben élő képzőművész volt, míg az adás második felében a Bábes-Bolyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közösen készített rovatunkat és Seresté Zalánt hallották. Zenei aláfestésként Zoe Keating kanadai csellóművész és zeneszerző néhány darabját, illetve a mexikói Guajiro Calentano nevű együttes egy dalát hallották. Utóbbiak felléptek a Mérai Világzenei Fesztivál tavalyi kiadásán. Műsorainkat meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon, és követhetnek minket a Facebookon is. Márton Evelin vagyok, viszont hallásra!